Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdők!
Hosszú órákig elhúzták a vitát a munkatörvénykönyvéről, az ellenzéki akció miatt ma délelőttig tartott a tegnapi parlamenti ülés.
800 milliós pluszköltség az ügyfeleknek, ezért 100 milliós felügyeleti bírság, az AXA szerint viszont jóhiszeműen jártak el.
Saját lova rúgta halálra, a láncsóki férfi évek óta lovagolt, jól ismerte a lovat, a rendőrség vizsgálatot indított.
Fekete rejtőzködő, a dinoszauruszokat is túlélte, új rovarfajt találtak Szegeden véletlenül.
Egész éjszaka ülésezett a parlament, a képviselők reggelig sem fejezték be a tegnapra tervezett napirendet, azaz a munkatörvénykönyvének részletes vitáját.
A nagy létszámban jelenlévő szocialista képviselők lassították a vitát úgy, hogy reggel 8-ig csak egyetlen szakaszt sikerült lezárni, a több tucatból.
Lázár János, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, a Fidesz azt szerette volna, ha valódi vita alakul ki a munkatörvénykönyvéről, ezért folytassák a vitát pénteken és akár hétvégén is, de az ellenzék erre nemet mondott.
Azt hiszem, hogy a ház munkatársainak és mindenkinek meg kell köszönni, hogy olyan fordult elő, ami eddig még nem. Összeért a két ülés. Én levezető elnökként kicsit borostásan, de átadom majd az elnöklés Lezsák alelnök úrnak, aki...
Ekkor már 19 órája ülésezett a parlament, és 6 órája vitázott a munkatörvénykönyvéről. Ellenzéki kérésre időkeret nélkül minden egyes módosító javaslatot külön tárgyaltak. Reggel 8 óráig a 728 módosítóból mindössze 5-öt vitattak meg.
Azt javaslom, hogy elnök úr rendeljen el szünetet, és a házbizottságot hívja össze. A Fidesz kezdeményezéssel kíván élni.
A házbizottság ülésén Lázár János azt javasolta, hogy a vitát pénteken folytassák, hogy továbbra is minden frakció időkeret nélkül fejthesse ki az álláspontját.
Tessék most segíteni abban, hogy a munkavállalók életéről és sorsáról valódi vita legyen a házban, ne meneküljenek el a pénteki, szombati, vasárnapi munkától. Ha a munkavállalóknak dolgozniuk kell, akkor önöknek is.
Az ellenzéki pártok azonban ezt egyöntetően elutasították.
Ha nem megy át a saját kétharmados gőzengelük, akkor kérik az együttműködését a háznak. Ha az ellenzéknek vannak jogos igényei, akkor pedig arra úgy tekintenek, hogy hát azt arra nem hatalmaztak föl bennünket a választók.
A szocialisták reggel azt mondták, a vita elnyújtása nyílt obstrukció volt a részükről. Az obstrukció tipikus ellenzéki eszköz, amelyen lassítani, akadályozni lehet az országgyűlés munkáját. A dualizmus korában például hetekig hátráltatta így a törvényhozást az akkori ellenzék. Ma az LMP is azt mondta, nem lehet fontos törvényeket éjszaka tárgyalni.
Ha lehet más a politika, ezt a mostani gyakorlatot kimondottan felháborítónak tartja, hiszen a munkatörvénykönyv egy meghatározó jelentőségi jogszabály, és olyan parlamenti ütemezés zajlik, ami egyszerűen követhetetlen.
A Jobbik sem támogatta, hogy a vitát péntek délutánra tegyék.
Könnyen elképzelhető, hogy olyan helyzetbe fogunk kerülni, mint tegnap éjszaka, este vagy éjszaka a nyilvánosság kizárásával fog folytatódni a munkatörvénykönyvének a vitája, ezt mi nem tudjuk támogatni.
Az ellenzék elutasítására Lázár János újabb javaslattal reagált.
Ügyrendi javaslatom lenne.
Ne kiabáljanak be.
Ekkora szinte kezelhetetlen hangzavar lett az ülésteremben.
Köszönöm szépen, képviselőtársam, hogy próbál segíteni.
Frakcióvezető úr, megváljuk, amíg lecsillapodnak.
Az ellenzék bekiabálása és tapsa közepette Lázár János azt javasolta, hogy a vitát egy szakaszba vonják össze, vagyis ne tárgyaljanak minden módosító indítványt egyenként. Ezt támogatta a többség, végül minden frakció kifejthette az álláspontját, és a vitát délben lezárták. A munkatörvénykönyvéről várhatóan 2 hét múlva döntenek.
A parlamenti csata miatt csúszott az eredeti menetrend is, de a jövő évi költségvetés fő számairól végül szavaztak adásunkig. Ott van a parlamentben tudósítónk Hevér Lórán. Szervusz, a maratoni éjszakai ülés után végül is hányan és miről szavaztak?
Különös rekordot döntöttek a képviselők itt a parlamentben, talán még látszik itt a háta mögött, egyes képviselők még csak most mennek haza, 36 órája vannak benne a parlamentben, mert hogy reggel 9-re jöttek dolgozni, csak hogy tegnap reggel 9-re. A tegnapi vitát csak ma délben tudták hivatalosan lezárni, és a vita után, illetve a tegnapi vita lezárás után mindössze 4 órás szünetet tartottak, utána kora délután kezdték meg az eredetileg ma reggel 9-re meghirdetett vitát itt a parlamentben, vagyis teljesen összecsúszott a két parlamenti nap. Ma szavaztak egyébként a költségvetés főszámairól. Néhány órával ezelőtt 233 igen szavazattal ezeket elfogadták. Mondom is a számokat. Úgy néz ki a költségvetés a jövő évben, hogy 14.323 milliárd forint lesz a bevétele az államnak. Ennél valamivel több lesz a kiadása, de azt mondják, hogy az EVA változásaival, azzal, hogy bevezetik a regisztrációs adót, a chipsadót, illetve azzal, hogy a most még megyei önkormányzat fenntartásában lévő intézmények az államhoz kerülnek, olyan plusz források kerülnek az államhoz, hogy a költségvetési hiányt azt mindössze 2,5%-on tudják tartani, vagyis 576 milliárdos költségvetési hiánnyal számolnak a 2012-es évben. A kormánypárti képviselők azt mondják, hogy ezzel a költségvetéssel jövőre, vagyis 2012-ben is tartani lehet, sőt, csökkenteni az államadósságot.
Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hevér Lóránt köszönjük!
Az igazságszolgáltatása a jövő évi költségvetés egyértelmű nyertese, ezt Répási Róbert mondta a Híradónak. Az igazságügyi minisztérium államtitkára hozzátette, több mint 10%-kal 12 milliárd forinttal nő jövőre az ügyészségek és bíróságok költségvetése. A politikus szerint ez gyorsabb ügymenetet jelent majd, hiszen körülbelül 400 új dolgozóra lesz szükség az igazságszolgáltatásban. Ráadásul a többletforrásokból egy 10%-os bérfejlesztésre is telik majd.
Az ügyészeknek már régóta nem volt 13. havi fizetésük, ezt még az előző kormány idején megszűnt. A bírák 13. havi fizetése pedig beépül az alap illetményükbe, tehát az igazságszolgáltatás egy lehetőséget kap arra, hogy megőrizze a munkaszínvonalát, sőt ennél még többet is kap, hiszen fejleszteni lehet.
Meglepetések helyett 0,5%-os emelésről döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így mostantól 6,5%-os a jegybanki alapkamat. A hírre kissé gyengült a forint. Elemzők szerint hosszú távon a dráguló hitelek visszafoghatják a gazdasági növekedést, azonban nem lehet kizárni egy újabb kamatemelés sem. Ezt később Simor András is lehetségesnek nevezte. A jegybank elnök azt is hangsúlyozta, Magyarországnak az az érdeke, hogy a lehető legkedvezőbb megállapodást kösse meg az IMF-fel.
Nyilván ez növekedési szempontból, nem fogyatás szempontból nem jó hír.
Bármekkora is a kamatemelés mértéke, fékezi a gazdasági növekedést. Erről beszélt az elemző még a monetáris tanács döntése előtt. Az emelés megdrágítja a lakossági és a vállalati hiteleket is. A családoknak a magasabb törlesztő részlet miatt kevesebb jut vásárlásra, a cégek pedig kétszer is meggondolják, hogy felvegyék-e a drágább hitelt a munkahelyteremtő fejlesztésekhez, és el is halaszthatják a beruházásokat.
Infláció szempontból nem volna szükség ilyen magas kamatszintre, és a növekedési kilátások romlása miatt pedig hát egyértelmű, hogy ha megtehetnénk, akkor nyilván alacsony kamatszintet kellene kijelölni, hogy ezzel is valamit tudjon segíteni ezek a növekedési kilátásoknak a javításán.
Korábban nemzetközi elemzők is azt mondták, hogy a piacokat ideig óráig megnyugtatja egy kamatemelés, de hosszú távon ez nem segíti a gazdasági növekedést. A jegybank szerint most nem volt más lehetőség, emelni kellett.
Az inflációs kockázatokra és a romló kockázati megítélésre tekintettel a monetáris tanács az alapkamat 50 bázispontos emeléséről döntött, valamint amennyiben az inflációs és kilátások és kockázati megítélés tartósan kedvezőtlen marad a következő hónapokban, további kamatemelésekre kerülhet sor.
Az elemző szerint az újabb kamatemelés még az idén megtörténhet.
Nagyon valószínű, hogy decemberben is kamatemelésre kényszerül a Magyar Nemzeti Bank. Akkor elkerülhető volna a kamatemelés, hogyha az eurozónában egy pár hét alatt megoldják ezt a hatalmas adósság problémát, ami egyre inkább nyomasztja az európai országokat.
A másik szempont lenne a kamatemelés elkerüléséhez, hogy visszatérjen a magyar gazdaságba vetett bizalom, de az elemző egyelőre egyikre sem számít.
Ismét nagy volt az érdeklődés a magyar állampapírok iránt az államadósság kezelő központ által kibocsátott 3 hónapos kincstárjegyekre. 2,5-szer annyi ajánlat érkezett, mint amennyit meghirdettek. A 103 milliárd forintnyi ajánlatból végül is 40 milliárdnyit fogadott el a központ.
100 millió forint bírságot szabott ki az AXA befektetési alapkezelőre a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Megállapították, hogy az AXA nyugdíjpénztára egyes befektetéseivel indokolatlan, több mint 800 millió forintos többletköltséget okozott magánnyugdíjpénztári tagjainak, ám ennek csak töredékét térítette meg. A felügyelet közérdekű pert is indít, hogy a volt és jelenlegi ügyfelek visszakaphassák a szerintük jogsértően elvont költségeket. Az AXA álláspontja szerint jóhiszeműen a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték a tevékenységüket.
A reálhozamok kifizetésekor sokan csalódtak, több pénzt vártak.
Egészen pontosan 11.305 forintot kaptam vissza.
Az Axás nyugdíjpénztártagok mintegy 200 ezeren abszáv szerint valóban kevesebbet kaptak, mint amennyi járt volna nekik. A felügyelet szerint 650 millió forintot tartott vissza az Axa alapkezelője indokolatlan többletköltségekre. A cég befektetési alapokon keresztül vásárolt részvényeket, holott ezt maga is megtehette volna. Ráadásul ezért még többletköltséget is áthárítottak a pénztártagokra a felügyelet szerint.
Ez egy olyan kirívóan súlyos szabálytalanság, amelyik a pénztártagok számára egyértelműen a nyugdíj célú megtakarítások egy részének az elvonását jelentette.
Ez több tízezer forint is lehet egy-egy tagnál. Abszáv közérdekű pert indított. Ha a bíróság a felügyeletnek ad igazat, akkor automatikusan meg is kaphatják pénzüket a tagok.
Amennyiben az igények jogalapja és a jogosultaknak járó kárösszeg egyértelműen megállapítható, nem kell külön pert indítani a jogosultaknak.
Nyugdíjpénztáraknál indokolatlanul magas költségek felszámolása miatt jelenleg még két per folyik, az ING és az OTP ellen. Az EGON pedig a felügyelet felszólítására már kifizette a nyugdíjpénztári tagoknak a nekik valóban járó pénzt. Ekkora 100 millió forintos bírságot azonban egyik pénzintézet sem kapott. Az AXA még nem döntött a fellebbezésről. Közleményükben azt írták, nem fogadják el a PSZÁV határozatát, szerintük ők jóhiszeműen a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték tevékenységüket.
Rálőttek Gyöngyöspat a polgármesterére. Az esetről maga a Jobbikos Juhász Oszkár tett bejelentést nem sokkal tegnap éjfél előtt. Az idén júliusban megválasztott politikus szerint kétszer lőttek rá ismeretlenek, amikor kilépett a polgármesteri hivatal ajtaján. A lövések az épület mögötti udvarból érkeztek. Ezt már a Heves megyei rendőrfőkapitányság szóvivője mondta, de arról nem nyilatkozott, hogy a rendőrök találtak-e lövedékeket a helyszínen, vagy sem.
Hát most, ha megnézzük, az ilyen fél centi körülét.
A golyó becsapódási helyét mutatja a hivatal kabinetvezetője. Nem csak ezen a vasoszlopon, hanem az épület falán is látszik a lövésnyom. A hétfői testületi ülés elhúzódott, a Jobbikos polgármester pedig még bent maradt a hivatalban. Késő éjjel lépett ki az ajtón, ekkor dördültek el a lövések. A Fidesz elítéli és visszautasítja az erőszak minden formáját. Ezt a Heves megyei kormányhivatal vezetője mondta a támadás hírére reagálva. Horváth László egyébként úgy tudja, Gyöngyöspatára készül az új magyar gárda.
Szeretnénk erről a helyről kérni a polgármester urat, hogy ez az esemény ne adjon ürügyet arra, hogy a hétvégén Gyöngyöspatán megjelenjen az új magyar gárda.
A Jobbik azt állítja, nem tud ilyen szerveződésről.
Erről nem tudunk, úgyhogy egy első hallásra mindenképp azt kell mondanom, hogy lehet, hogy már van esetleg olyan politikai párt, amelyik valamilyen politikai tőkét akar ebből kovácsolni, úgyhogy én véleményem szerint ez egy teljesen fals információ.
Juhász Oszkár július óta áll a település élén. Megválasztása óta a helyiek szerint javult a közbiztonság. Mostanáig nyugalom volt a településen. Juhász Oszkár ma nem nyilatkozott.
Ingyenes MTI, hamarosan induló Duna World, új közszolgálati műsorstruktúra. Ezek miatt áll jól a közmédia átalakítása, a közmédia vezetői szerint. Erről egy szakmai konferencián beszéltek Balaton-Almádiban. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke ugyanitt azt mondta, hogy a régi médiatörvény nem állta ki az idő próbáját, szerinte az újnak kellett tiszta helyzetet teremtenie.
Szalai Anna Mária szerint jól halad a közmédia átalakítása. A médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap sikeresen teljesítette a közszolgálati vállalatok összevonását. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke szerint ugyanis megszűntek a párhuzamosságok. A Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója szerint ezeket a változásokat a közönség is érzékeli.
Szerintem nagyon fontos, ha már a mi szemszögünkből nézzük, az ingyenes MTI, ami azt jelenti, hogy mindenki számára eljutnak a hírek. Nagyon fontos, és azt a kollégám nevében mondom, hogy a Magyar Rádió tartja a jó színvonalat, hogy a Magyar Televízió új műsor struktúrája vonza a közönséget.
A közmédia átalakulásának új lépéseként néhány héten belül új arculattal, új néven jelentkezik a Duna 2.
Ez lesz a Duna World, ami egy régi igényt elégít ki, hogy a szórvány magyarságnak is Kárpát-medence összes magyarjának, természetesen Magyarország lakosságának is értékes tartalmat kíván bemutatni.
A Duna World Európán kívül Amerikában és Ausztráliában is fogható lesz. A könnyebb elérhetőség érdekében a közszolgálati csatornák már több mint egy hónapja egy műholdról sugározzák műsoraikat.
1000 diák 3200 interjút készített az 1945 utáni borzalmak szemtanúival. Fiatalok, akik rendszerbe foglalták az egyik legkegyetlenebb rendszert, lezárult az Emlékpont program a terrorházában.
Lelőtték őket, és akkor a szánkóval hazahoztuk őket onnan, őt meg egy barátját. Ez volt az életemben az első halott, akit láttam.
Nem szabad a gyerekeket egyenesen tartani, lassan el kell hajulni, akkor nem fáj annyira az ütés.
Szemtanúk emlékeznek, olyanok, akik túléltek, átéltek világháborút, totális diktatúrát és holokausztot. 69 középiskola 1000 diákja készített velük interjút. Több mint 3200 emberi sors elevenedett meg a diákok kamerája előtt. Az uniós program célja, hogy mindenki megismerhesse a múltat.
Az egymástól eltérő, sok szempontból különböző életuta, apró történetek, apró élmények, egy nagy láncba fonódva adják meg az önazonosság élményét.
Sokan attól tartottak, hogy nehéz lesz megtörni a szemtanúk hallgatását, mert a fájdalmas emlékekről nem beszélnek szívesen az érintettek. Hamar kiderült, a félelem alaptalan volt.
A diákok szégyen nélkül kérdeznek vissza, nem rejtik el tudatlanságukat, az idős interjúalanyok pedig, mintha életük legfontosabb feladatát teljesítenék, beszélnek és magyaráznak.
Schmidt Mária nem csak a mostani kormánynak köszönte meg az emlékpontoknak nyújtott támogatást, hanem Bajnai Gordonnak is, aki annak idején uniós forrásokért felelős miniszterként támogatta a programot. Szükségállapotot hirdettek ki Szlovákia 15 kórházában, erről tegnap esti ülésén döntött a kormány. Az intézkedése azért volt szükség, mert az orvosok harmada felmondott, így december 1-től több intézményben nem tudták volna ellátni a betegeket. Szükségállapot idején viszont kötelező felvenni a munkát. Az orvosok magasabb bért követeltek, ezt nem kapták meg, most viszont legalábbis egy darabig maradniuk kell.
Ebben a pozsonyi kórházban is szükségállapotot hirdetett a kormány. Az itt dolgozó 270 orvosból 100 nyújtotta be felmondását. Ez azt jelenti, ha ők nem dolgoznának, nem tudnák ellátni a betegeket. A kórház igazgatója most kötelezi munkájuk elvégzésére azokat az orvosokat, akik nélkül nem tudnánk ellátni a sürgősségi és a tervezett beavatkozásokat az intézményben, mondja a kórház szóvivője. A kórházból főleg aneszteziológusok és sebészek távoztak volna. Most az osztályvezető főorvosok mondják meg, kiknek kell maradniuk. A szükségállapotot több hónapos egyezkedés után hirdették ki Szlovákiában. A szakszervezet és a kormány az orvosok béremelésének mértékében nem tudott megegyezni. A kabinet 300 euróval emelte volna a fizetéseket, az orvosok viszont 707 eurót követeltek. Értékeljük az orvosok munkáját, tudjuk, milyen áldozatot vállalnak nap mint nap, de hasonlóan fontos hivatás a tanároké, a tűzoltóké, és sorolhatnám. Meg kell érteniük, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem engedhetünk meg akkor emelést, amekkorát kérnek, mondta a kormányfő. Ivete Radicsová hozzátette, a kialakult helyzet félelmet és feszültséget kelt a társadalomban. Ezen a gyerekkórházon kívül még 14-ben hirdetett szükségállapotot a kormány. Ebből csupán egy van Pozsonyban, többségük Észak-Szlovákiában található. Szerdától a kórházakban információs vonal működik, a betegek ezen keresztül tájékozódhatnak az ellátásról. Bartal Tíma, MT Hírcentrum, Pozsony.
Nettó 200 ezer forintos fizetés rendezné megnyugtatóan a hazai orvosok helyzetét. Ezt Lázár János mondta, miután tárgyalt a Magyar Rezidens Szövetséggel. A Fidesz frakció vezetője szerint másfél év után végre meg kell kezdeni az egészségügyi bérek rendezését, mert az orvosok és szakdolgozók elvándorlása akut probléma. Lázár János azt mondta, a Rezidens Szövetség javaslatait komolyan kell venni, és a frakció segíti őket. Pap Magor, a szövetség elnöke szerint, ha a bérrendezés megindul, a 2500 letétbe helyezett felmondó levél nem lép érvénybe. A részletekről a nemzetgazdasági miniszterrel és a kormányfővel is tárgyalni akarnak. Pap Magor egyébként ma az Este című műsorunk vendége lesz.
Jogi értelemben nem beszámítható Anders Breivik, aki júliusban 77 embert gyilkolt meg Norvégiában. Az igazságügyi orvos szakértők szerint a tömeggyilkos elméje zavart, paranoid skizofréniában szenved. Ha a jelentést a bíróság is elfogadja, akkor Breiviket nem börtönbe, hanem elmegyógyintézetbe zárják.
Stop! Halló?
Képeszű ember ilyet nem tesz, gondolhatták sokan júliusban, amikor Anders Behring Breivik 77 embert gyilkolt meg Norvégiában. Oszló belvárosában bombát robbantott, majd Utøya szigetén a kormányzó munkáspárt ifjúsági táborában 69 embert lőtt agyon, többnyire 10 éveseket. Breiviket a helyszínen fogták el, megadta magát, a mészárlásból pedig meg sem próbált bármit is letagadni, ennek ellenére ártatlannak tartja magát. Elmeorvosi vizsgálatát a bíróság rendelte el. A pszichiáterek ma adták át jelentésüket az igazságszolgáltatásnak. Szerintük Breivik jogi értelemben nem beszámítható. Volt szemernyi kételje is, kérdezi az egyik elmeszakértőtől a riporter. Nem, feleli határozottan a pszichiáter. A jelentés tartalmát már az ügyész ismertette. A vádlott pszichotikus. Elméje zavart volt, amikor tettét elkövette, és a kihallgatások alatt is. Anders Behring Breivik paranoid skizofrén. Úgy gondolja, az ő dolga eldönteni, ki él és ki hal meg, mondta az ügyész. A jelentést még a bíróságnak is el kell fogadnia. Breivik ellen terrorizmus miatt emeltek vádat. Elmebaja miatt viszont valószínűleg nem lehet majd elítélni. Akkor pedig nem börtönbe, hanem elmegyógyintézetbe kerül.
Itthon bizonyítékok hiányában újra felmentették azt az anyát, aki az ügyészség szerint magát és 5 éves gyerekét is megpróbálta megölni, amikor a kocsijukat szakadékba akarta vezetni. A bíró szerint viszont csak előkészületeket tett, amikor órákig autózott, de végül elállt a szándékától. A nő végül kisebb sérülésekkel, a gyereke zúzódásokkal úszta meg. A gyerek azóta az apánál van. Ugyanebben az ügyben már volt egy felmentő ítélet, az ügyészség újra fellebbezett.
A baleset ezen az útszakaszon történt még 2007-ben. Az asszony már órák óta autózott gyermekével. Az ügyészség szerint végezni akart magával és a kisfiával. Ezt a bíróság azonban nem látta bizonyítottnak.
A vádlott azzal indult el, hogy a személygépkocsit fogja oly módon eszközként használni, hogy lehajt a szakadékba, és meghalnak. De ezt nem tette. Se oda, se vissza. Erre gondolt, ezt akarta, ezt szerette volna megcsinálni, ezt tervezte, de nem tette. Ezt hívják az előkészülettől való elállásnak.
A nő a kiérkező mentősöknek még azt mondta, meg akar halni. Később viszont a vallomásában balesetnek nevezte a történteket. A Győr-Moson-Sopron megyei bíróság felmentette az emberölés kísérlete miatt indított eljárásban a nőt. A gyermeket jelenleg az apánál helyezték el. Az asszonynak láthatási joga van, amit felügyelet nélkül gyakorolhat a vádak ellenére is.
Minden második hétvégén a klasszikus, szokásos szabályoknak megfelelően tarthatja a kapcsolatot a gyermekével, és ezzel a lehetőséggel természetesen él is.
Az ítélet nem jogerős, az ügyész fellebbez, így az ügy a győri ítélőtáblán folytatódik.
Előzetesben a Veszprém megyei Szőcs polgármestere Szabó Tibor a gyanú szerint megvesztegette az Ajkai Kórház boncmesterét, hogy halottanként 30 000 forintot fizet neki, ha az elhunytak hozzátartozóinak az ő érdekeltségébe tartozó temetkezési vállalatot ajánlja. A boncmester elutasította a kérést, a polgármester tagadja a vesztegetést.
Jó napot!
Ebben a falu széli házban lakik a szőci polgármester a családjával. Ott jártunkkor égett a villany, de senki nem nyitott ajtót. Szabó Tibort a szomszédok is alig ismerik, mert csak néhány éve költözött a településre. A községet január óta vezeti. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztályának nyomozói szerint a polgármester októberben próbálta megvesztegetni az Ajkai Kórház boncmesterét.
Fölajánlották neki, hogy ha az elhaltak hozzátartozóit az érdekeltségi körükben tartozó temetkezési vállalkozáshoz irányítja, akkor halottanként 30 000 forintot nyújtanak neki ellenszolgáltatásként.
A boncmester visszautasította az ajánlatot, de azt a rendőrök nem árulták el, hogy ő tette fel jelentést.
A hivatal élete az független tulajdonképpen a polgármester jelenlététől.
A szőci jegyző szerint a polgármester hivatalban marad, amíg le nem mond, vagy el nem ítélik.
Mindaddig, amíg nem szűnik meg a polgármester jogállása,
addig hát ő a polgármester, és ha nem tud eljárni, akkor az alpolgármester jár el helyette.
A bíróság a tanúk befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt 30 napra elrendelte a polgármester előzetes letartóztatását. Őrizetbevétele után a rendőrök házkutatást tartottak a polgármester lakásában, ahol kábítószer gyanús anyagot találtak. Így nem csak vesztegetéssel, hanem kábítószerrel való visszaéléssel is gyanúsítják. A Híradó Csillár Tamás tudósította Szőcről.
Éles a verseny a temetkezési vállalkozások között, ezt mondta Híradónknak annak a cégnek a képviselője, amely egyedüliként temethet Újhartyánban. A helyi plébános legalábbis velük kötött szerződést. Több helybéli szerint azonban szabadon lehet dönteni arról, hogy melyik vállalkozást bízzák meg a temetéssel. A Váci püspökség szerint is mindenki azzal temetteti el a hozzátartozóját, akivel akarja.
Milyen szeretnék mondani a püspöki hivatalnál is hivatalos panaszt kezdeményezni, hogy ők is hivatalból vizsgálják ki az ügyet.
Kucsera Ágnes édesapja temetésének körülményei miatt panaszkodik.
Én személy szerint egy hete nem aludtam, illetve az egész családom is, nyilván zaklatott vagyok, nem tudok a munkámra koncentrálni, sem egyéb más problémákra.
A nő azt állítja, az újhartyáni plébános nem volt hajlandó eltemetni hozzátartozóját, mert nem azzal a vállalkozóval szerződött, akit a pap ajánlott. Ő viszont azt mondja, azzal temettet, akivel akar. A másik vállalkozó pedig szerinte olcsóbb volt.
Édesanyámat nem tudom eltemetni.
Ez az újhartyáni asszony másfél éve szeretné eltemetni édesanyját, de ő sem a temetőt jelenleg üzemeltető céggel.
Na de könyörgöm, maga szerint ez hivatalos? Ez egy hivatalos dokument?
A nő a temetőben kitett hirdetést mutatja, amely szerint kizárólag a Szigü Kft. Temethet Újhartyánban. Szerinte ez törvénytelen, ő másik vállalkozóval szerződne.
Csak azért harcolok, hogy az anyámat el tudjam temetni ide a családi sírunkba, az apám mellé és a testvérem mellé. Ennyi. Ezért harcoltam és ezért harcolok.
A temető üzemeltetője viszont azt mondja, ők a plébániával kötött szerződésük alapján kizárólagos joggal temethetnek.
Mind a két esetben magának a családnak mi felajánlottuk, hogy hát eltemetjük a hozzátartozókat, arról nincsen szó, hogy ne tudnák eltemetni a hozzátartozójukat, itt valójában másról van szó valószínűleg.
Miről lehet szó, ön szerint?
Hát én csak feltételezni tudom, esetleg a temetkezési piacon kibontakozott éles versenynek köszönhető ez.
Az újhartyáni plébánost kerestük, de nem akart nyilatkozni. A Váci püspökség közleményt adott ki az ügyben, ebben azt írják, hogy az üzemeltető nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést a temetkezési szolgáltatók között.
Saját lova rúgott melbe egy lánycsóki fiatalembert. A baleset tegnap délután történt a Baranya megyei településen. A férfinak olyan súlyos belső sérülései voltak, hogy néhány órával a baleset után meghalt. A fiatalember évek óta lovagolt, jól ismerte a lovat, a rendőrség vizsgálatot indított.
Ezen a videó jól látszik, hogy milyen erővel és milyen gyorsan tud rúgni egy ló. A felvételeken látható férfi az állat hátsó lábaira csapott egy kicsit, a ló már is rúgott. Ahogy a lassított felvételeken is látható, feltehetőleg azért élte túl ez a férfi, mert a vállait rúgta meg a ló.
Ott futtatta a lovat, és hátul állt valahol, és a ló vagy megijedt, vagy ő ráütött, és megijedt is megrúgta.
Hasonló baleset történhetett Lánycsókon is, a helyiek is csak találgatják, hogy pontosan mi történt. Ez a ló hétfőn este rúgta meg gazdáját, feltehetőleg futtatás közben. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem sokkal később meghalt. A helyiek szerint a férfi évek óta lovagolt, rendszeresen járt lovas versenyekre is, így senki nem érti, mi okozhatta a tragédiát. Ahogy a már bemutatott felvételeken is látszik, egy ilyen balesethez már kevés is elég. Ez a férfi épp hogy hozzáért az állathoz.
Ha nekem felmegy az adrenalin szinten, vagy ideges vagyok, akkor azt a ló szintén megérzi, és ettől ő is idegesebb lesz.
A szakember szerint elég egy apróság is, ami megzavarhatja az állatot. Ambrusz János szerint szinte mindig az emberek hibáznak.
Mivel a lovak ugye alaphelyzetben menekülő állatok, ezért döntő részt lehet mondhatni majdnem 100%-ban mindig az ember hibája, hogyha ilyen baleset történik.
A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
A bűncselekmény gyanúját nem lehetett megállapítani, véletlenül rúgta meg a fiatalembert a saját lova. Ez a rúgás olyan erejű volt és olyan szerencsétlen helyen találta el a fiatalembert, hogy belső szervi sérülései lettek, ami miatt az orvosok sem tudták megmenteni az életét.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a ló sorsa. A rendőrség azonban már bekérte az állatorvos szakvéleményét az állatállapotáról.
egy új állatfajt találtak a Szegedi ligetben. Egy hobbi fényképész kapta Lencse végre az azóta fekete rejtőzködőnek elnevezett rovart. A levéldarazsak csoportjába tartozik, ezek még a dinoszauruszokat is túlélték, csak nem 220 millió évesek, mármint a faj. Az, hogy ilyen sokáig fennmaradtak, és az, hogy ennek a fajnak a létezéséről eddig senki sem tudott, elsősorban a különleges életmódjuknak köszönhető.
Az összes darázs közül ez a darázs csoport él a legrégebben a Földön.
Csak nem 220 millió évesek a levéldarazsak, a dinoszauruszokat is túlélték. Ennek egyik eddig még ismeretlen fajára talált rá egy genetikus a Szegedi ligetben.
Nehéz ráakadni, ez véletlen, hogy szerencse kell, mert az élet mondjuk olyan, hogy nagyon rövid ideig találkozik velük az ember.
Gyurkovics Henrik fotókat készített a rovarról, megpróbálta azonosítani, akkor derült ki, hogy ilyet eddig még senki nem látott. Összesen 5 példány talált az azóta fekete rejtőzködő névre keresztelt darázsból, 3-at a Természettudományi Múzeumban őriznek. A rovar kizárólag a fekete fenyő lombjában párosodik, majd a peték lehullanak és a földben fejlődnek ki.
Sem a felnőtt állatok nem élnek sokáig, ez csak néhány hét maximum. Sem a lárvák nincsenek hosszú ideig a fenyőn, hanem életük nagy részét a földbe nyugalmi állapotban töltik.
A Szegeden megtalált új faj nem itt, hanem a Balkánon lehet őshonos, ahol a fekete fenyő is.
Nem ez az első különleges faj itt a Szegedi ligetben. Legalább 5 olyan légyfaj is ér itt, amelyek Európában is ritkaságnak számítanak, és a kihalás szélén állnak. Ezek a rovarok elsődlegesen az öreg, olykor pusztulófélben lévő fákon találnak új élőhelyet.
A 150 éve telepített Szegedi liget azért különleges élőhely, mert nem bolygatják a parkot. Ha elkezdenék kivágni az öreg fákat, valószínűleg több ritka faj is eltűnne.
Eddig a híradó, de izgalmas este jön itt az MTV-n, jön Mr. Orr, egy igazi illatkritikus, és a Détóth Kriszta show hamarosan.
Aztán pedig este 10 órától akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
A következő részben.
Sajnáljuk, hogy elvesztette a kisbabát.
Bizonyítékot találtak Marilyn és Jack kapcsolatára.
Azt hiszem, begyújtom a kandallót.
Olyan zöldségeket mond, hogy az elnökkel lefeküdnél, az a fias kötelesség.
Azt hittem, már megértetted, mit jelent Kennedynek lenni.
8 gyereket szültem neked. Jackről is rólam. Mindenki tud a városban.
Vége van, Mary.
A Kennedy család. Ma 20 óra 15 perckor az N1-en.
Idén 9. alkalommal adják át a Demján Sándor által alapított Prima Primissima díjakat. A rangos eseményen junior prima díjas művészek lépnek színpadra, köztük Jordán Adél és Tompos Kátya színművésznők. Megcsodálhatjuk Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűjátékát, Pazár Krisztina és Olá Zoltán balettjét, Pataki Potyók Dániel és Rácz Rita operaénekesek duettjét. Fellép Eredit Salamon furuja és harmonika művész, valamint Feke Pál énekes. A műsorvezetők Détóth Krisztina és Krizsó Szilvia.
Bocs, és fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen, csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.